Kegyelem és békesség néktek Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, Isten adjon nekünk kegyelmet, békességet, szeretetet és az ő igét. Most pedig Isten tiszteletünk kezdetén énektanítás lesz, tehát éneket tanul a gyülekezet. A 662. sorszámot látom, itt a karvezető végzi az énektanítást. A gyülekezet foglalja el a helyét. Helyén maradva hallgassa meg a gyülekezet Istennek szent igéjét, amiként ez megírva található János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyvében, a 13. rész 11. versétől a 18. versig terjedő igeszakaszban.
És láttam, hogy a földből feljön egy másik fenevad, két szarva volt, amely hasonló volt a bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. Ez gyakorolja az első fenevad teljes hatalmát az ő nevében, és rábírja a földet és lakóit, hogy imádják az első fenevadat, amelynek meggyógyult a halálos sebe. Nagy jeleket tesz, még tüzet is parancsol le az égből a földre, az emberek szeme láttára, és megtéveszti a föld lakóit azokkal a jelekkel, amelyeket képes megtenni a fenevad nevében. És azt mondja a föld lakóinak, hogy készítsenek bálványképet a fenevad tiszteletére, akinek kard által ejtett seb van, de életre kelt. Megadatott neki, hogy lelket leheljen a fenevad képmásába, hogy megszólaljon a fenevad képmása, és hogy akik nem imádják a fenevad képmását, azokat mind megölesse. És megadatott neki, hogy mindenkit, kicsiket és nagyokat, gazdagokat és szegényeket, szabadokat és szolgákat, jobb kezükön vagy homlokukon bélyeggel jelöltessen meg, és hogy senki se vehessen vagy adhasson, csak az, akin bélyekként rajta van a fenevad neve vagy nevének száma. Itt van helye a bölcsességnek. Akinek van értelme, számítsa ki a fenevad számát, mert egy embernek a száma az. Az ő száma pedig 666. Isten áldása legyen az ő igéjének olvasásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Jöjjetek, imádkozzunk! Úr Jézus, köszönjük, hogy idejöhettünk a Te színed elé. Köszönjük, hogy szabadon olvashatjuk a Te ígédet. Áldunk a gyülekezetért, azért, hogy a Te törvényedben benne van a pihenőnap, amikor testünk, lelkünk felüdül. Köszönjük, hogy tiszta ígét hallhatunk. Kérünk, hogy támasz a szívünkben vágyat a Te szavad után. Segíts nekünk megismerni a Bibliát, hogy ne lehessen bennünket megtéveszteni. Kérünk a Te szent lelkedért, hogy erővel és hatalommal szóljon közöttünk az ige, hogy értsük meg az üzenetet, amit kinek-kinek készítettél a mai napra is. Áldj meg bennünket, légy itt közöttünk, és maradj velünk az előttünk álló héten is, a Te irgalmas szereteteddel. Amen.
Hirdetem, testvéreim, Isten bűnbocsátó szeretetét és kegyelmét, amelyet megadott számunkra a mi Urunk Jézus Krisztusban, aki érettünk, szenvedett, bűneinket odavéve a keresztfára, és feltámadott a mi megigazulásunkra, megszentelődésünkre, hogy Isten gyermekeinek nevezhethessünk az ő kegyelme által. Amen. Testvéreim, ige hirdetés előtt a 367. ének első versét énekeljük. A 367. ének első versét: emeljük Jézushoz szemünk. Testvéreim, Istennek szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok e mai alkalommal, megírva található a lekcióban felolvasott igeszakaszban, kiemelve pedig ugyanezen fejezet, tehát János apostolnak a mennyei jelenésekről írott könyve 13. részének a 16. versében. Azt is teszi mindenkivel, kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy a homlokukra bélyeget tegyenek. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Kedves testvéreim, nehéz igék a jelenések könyvének igéi, hiszen a legtöbbször, leggyakrabban azért idegenkednek tőle, még hívő keresztény emberek is, mert annyira félelmetes. Annyira félelmetes szembenézni az igazsággal, azokkal a történésekkel és eseményekkel, amelyek gyakorta megrázták és megrázzák a történelmet, annak menetét, és ilyenkor különösképpen, amikor Istennek nem csak a kegyelme mutatkozik meg a világban, hanem megmutatkozik az ő ítélete is, akkor sokan összezavarodnak, és nem tudják, hogy mit is kezdjenek ezekkel a kijelentésekkel. Most tudjuk, János apostol számára Isten azért jelentette ki ezeket az igéket, ami Urunk azért közölte ezeket az igéket, hogy Isten gyermekeinek bátorítást, vigasztalást adjon, hogy miközben odafigyelnek az eseményekre, odafigyelnek a világ történésére is, de a szívükben ott maradjon egy állandó biztonság, egy belső békesség és megelégedettség, hogy a hatalmas Isten a történelem ura, és neki különösképpen gondja van az ő megváltott népére, az ő Krisztusban megváltott népére, és azért adja ezeket a dolgokat, hogy felragyogtassa benne az ő dicsőségét, és az Isten dicsőségének a felragyogásában az ember megtapasztalja azt a kegyelmi csodát, hogy valójában ő a történelemnek ura, ő valóban az, akinek a kezében van kezdet és vég, és az események sorában ő az, aki végbe viszi az eseményeket, és ott lesz az események végén is. Isten gyermekei természetesen nem vonhatják ki magukat sok esetben a történelmi események viszontagságai alól, de egy biztos, hogy ők ezeket az eseményeket Isten jelenlétében, Krisztus megváltó szeretetében élhetik át, és ezért Isten gyermekeinek nem kell félniük. A jelenések könyve egy hasonlattal élve olyan, mint amikor fellőnek egy rakétát, és az szétrobban, kétfelé esik majd az újabb darabok is, ugyancsak így megosztódnak, és gyakran találkozunk, érdekes a műfaja ennek a könyvnek, mert gyakran találkozunk ezzel a jelenséggel, hogy sokszor ugyanazon dolgokat, párhuzamos dolgokat különböző szemszögből világít meg, és különböző módon tanít bennünket rá, hogy asszociáljunk. Hiszen különböző kultúrkörökben élő embereknek az asszociációs bázisa más és más. De ez egyénenként is változik. És itt ezen események sorában azt látjuk, hogy Istennek gondja volt arra, és gondja van arra, hogy bennünket a magunk sajátos szempontjai szerint érintsen meg. De időben is igazak ezek az események. Időben sokszor, és sokan úgy vannak vele, hogy egy menetrendet próbálnak elkészíteni, előkészíteni, és az utolsó időket, vagy a világ végét úgymond pontosan dátumszerűen megadni, holott nem erről van itt szó. Jézus mit is mond Máté evangéliumában? Azt mondja, figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Azaz nyitott szemmel, figyelemmel járjatok a világban, vigyázzatok, őrködjetek azon az őrhelyen, ahová Isten odaállított benneteket, családban, kisebb vagy nagyobb közösségben, és utána pedig azt mondja, imádkozzatok. Az imádságot úgy adja nekünk, mint egy csodafegyvert, hiszen az imádság nem valamiféle monológ, hanem Istennel való beszélgetés, és az imádságnak olyan hatása van, olyan ereje van, hogy rendszerint, amikor az ember elkezd imádkozni, akkor előbb-utóbb abban az ügyben érdekelté teszi őt az Isten. Soha nem felejtem el, még teológus korunkban imádkoztunk az erdélyi misszióért és azokért a missziókért, amelyek kapcsán segíthetjük majd az elszakított területeken élő magyarságot. És mit ad Isten az imádságot követően előbb-utóbb egy kelet-európai misszió kellős közepébe találtuk magunkat, és vittük a Szentírást, eljuttattuk a Szentírást különböző utakon és módokon Erdélybe, Kárpátaljára és azokra a helyekre, ahol szűkében volt ennek a magyarság. Hiszen számunkra azért még azokban a nehéz időkben is megadatott az a kegyelem, hogy itt volt Biblia, voltak Bibliáink, de nyugati testvéreink is segítettek bennünket ezzel, és így tudtunk bátorítást, vigasztalást vinni azoknak az embereknek, akik ennek kapcsán a Biblia nyomán őrizhették meg jóformán az anyanyelvünket is, mert Isten igéje élő és ható és minden tekintetben kifejti, végbe viszi azt a hatását, amit a mindenható elrendelt felőle. De nézzük csak a mai igéket. Szeretnék emlékeztetni ennek az igének a kapcsán a korábbi bibliai versekre, amikor is egy olyan fenevadról van szó, amely a tengerből jön ki. Milyen érdekes különbségtétel, most előre bocsátom, nem akarom én azt mondani 100%-osan, hogy csak az a fajta magyarázat érvényes, de érdekes módon minden korszakban, minden időben aktuális üzenetet kaptak előttünk élő keresztény testvéreink, és szinte sok esetben beazonosítható módon rá tudtak mutatni arra, hogy Isten most mit is üzen nekünk? Milyen szituációban vagyunk, és ebben a szituációban, vagy közelmúlt, vagy jelen, vagy eljövendő, várható eljövendő eseményekben mi az Isten üzenete? Tehát ez az odafigyelés, ez a ráfigyelés a legfontosabb. És a Jelenések könyve ezt adja meg nekünk, erre nyitja fel a lelkünket. Nos, testvéreim, a bűnesetet követően a különböző vallásrendszerek tulajdonképpen a maguk kialakulásában is, és igyekezetében, céljában is az Istenhez való visszatalálás útját próbálták egyengetni, és az Istenhez való visszatalálást próbálták kieszközölni a maguk módján. Áldozatokkal vagy más egyéb módokon, de a lényege ez volt, mint ami a lényege minden civilizáció kialakulásának, vagy kisebb vagy nagyobb állam kialakulásának is, az, hogy az Isten törvényt ad, ezt a törvényt rábízza valakire, egy általa kiválasztott egyénre, akiből vagy főpap lesz, vagy uralkodó lesz, és akkor ő ezt a törvényt kiterjeszti először a családjára, kiterjeszti egy kisebb közösségre, aztán nagyobb közösségre, el egészen akár birodalmak szervezéséig is. Tehát a lényeg ez, hogy Isten legyen ott, és Isten kell ott legyen az ember életének a trónján, de nem csak az egyéni vonatkozásban, hanem nagyobb körökben is. Tehát egy nemzet életének is a trónján elsősorban Istennek van helye. De bárhol, bármilyen formáció, tehát bármilyen társadalmi formációt nézünk, legyen az a királyságoknak, vagy fejedelemségeknek, vagy akár a demokráciák különböző fajtája, de a lényeg a működő képességét az adja meg, hogy közvetlen vagy közvetett módon igazodnak az isteni törvényekhez, tehát Istent emelik a legmagasabbra, és ez teszi őket működőképessé. Nos, testvéreim, természetesen ezekkel a próbálkozásokkal szemben mindig ott volt és ott van egyfajta ellenhatás. Régi vallások történetéből is ismerjük ezt, amit röviden ebben lehetne meghatározni, hogy mindennapos és jelenvaló a rossz és a gonosznak a küzdelme, a gonosznak a jóval való szembeszegülése. Nos, itt a Jelenések könyvében is találkozunk nagyon keményen ezzel a harccal. A tengerből feljövő fenevad, így is értelmezhetnénk, hiszen minden apró mozzanata a Szentírásnak, és minden apró árnyalati különbség valami többet mond el nekünk. Így mondhatnánk mai korunkra, vagy a közelmúltra, értve, hogy igen, tulajdonképpen az elmúlt időszakokban, az elmúlt évtizedekben, vagy az utóbbi száz esztendőben ezt élhettük meg. Egy rettentő ateista, sátáni szembeszegülés az Istennel, és a tengerből feljövő fenevad, amelyet így értelmezhetünk, hogy a népekből ford ki, és a népek életéből egyfajta világhódító eszmét, tehát kreált magának, és ezt a világhódító eszmét próbálta megvalósítani, mint egy utópiát, mert kiderült róla, hogy ez egy utópia, és akkor ebben az esetben bizony nagyon kemény próba alá került maga a kereszténység is, és maguk a keresztény egyházak is. De most nézzük meg akkor ezt a mai igét, amelyben arról van szó, hogy egy a földből feljövő fenevad. Hát Biblia magyarázók ezt különbözőképpen értelmezik, de a lényege ennek az, hogy valamilyen viszonylag rendezett társadalmi körülmények közül támadt eszme vagy eszmerendszer. A múltkori megbukott, az előbb említett megbukott, halálos sebet kapott, az új pedig akár hiszik, akár nem sokan, de tulajdonképpen a korábbinak a lényegi vonásait próbálja visszaállítani. Mert jellemző volt rá a múltkorira is egy nagyon kemény anyagelvűség, egy materialista szemlélet, amelyet megpróbált kiterjeszteni az egész teremtett világra is, és a maga ideológiai rendszerébe szinte leutánozta a Szent Háromságot, tehát oda állt az érrel Sátán, aztán az Antikrisztus, aztán a hamis proféta, vagy hamis proféták és hamis proféciák tömkelegével árasztották el az emberiséget, és ugyanez él, ugyanez munkálkodik, csak másfajta színezetben, elegánsabban, de testvéreim sokkal veszélyesebben, mert vallást csináltak és vallást csinálnak belőle. Ugyanaz az anyagelvűség, ugyanaz a haszonelvűség, ugyanaz a sikerorientáltság, ugyanazok a csalások, ugyanazok a megfélemlítések, ugyanazok a tendenciák, és sajnos ennek még jobban áldozatává válik az egyház, áldozatává váltak, és áldozatává válnak könnyűszerrel a gyülekezetek, egyházi vezetőtestületek, mert egyszerűen szinte vallásos színezetben próbálja magát előadni, hiszen itt is ezt látjuk, hogy a bárány képében jelenik meg. Hasonlít a bárányhoz, azt írja az ige. Azonban mégis Isten gyermekei számára felismerhető a szavai nyomán, mert azt mondja, úgy szól, mint a sátán. Mi az, hogy úgy szól, mint a sátán? Hát pontosan ezt éli ki, hogy az embert testileg, lelkileg, szellemileg megpróbálja az uralma alá hajtani. Valamiféle tökéletességet hirdet meg, amely az embernek testi, lelki és szellemi teljesítményét a legmagasabb csúcsra képes eljuttatni, majdnem az istenség határát súroló módon. Sőt, Istennek kiáltja ki magát, és hatalomorientált, gondoljunk Jézus megkísértésére, amikor megkísérti őt a sátán, és azt mondja, hogy neked adom a föld minden országait, minden hatalmát, tehát globális uralkodóvá teszlek, csak egyet cselekedj, borulj le, és imádj engem. Hát ezzel jár, ez a feltétel. És bizony, testvéreim, amit szoktak úgy emlegetni, mint pénzügyi háttérhatalmat, vagy háttérhatalom gyanánt, ahogy emlegetnek, látható vagy láthatatlan nyilvánvaló, hatalmi képződményekben megnyilvánuló vagy rejtetten, de a valóságban meglévő hatalmasságokat. Nos, testvéreim, mind ezek célba vették és célba veszik az embert. Íme Istennek az igéje valami ilyen helyzetre készít fel bennünket, hogy figyeljünk oda ezekre a jelenségekre. Tehát mit tesz oda a trónra? Levette és leveszi onnan az Istent, leveszi onnan Krisztust, és oda tette és oda teszi a trónra a mammont, a pénzt, az anyagelviséget. Itt van az a beszélő kép. Régi magyar közmondás ismeri nagyon jól ezt, hogy hát a pénz beszél. De hogy mennyire beszél a pénz, mennyire megpróbálnak áthatni mindent ezzel a fajta haszonelvűséggel, nagyon is beszédesen mutatja az, hogy a közelmúltban hallottam az ekvádori természeti katasztrófáról, vagy figyeljétek csak meg, valami természeti katasztrófa történik a világban bárhol, de szinte rá egy órára már megmondják, hogy hány milliárd dolláros kár keletkezett. Egyeduralkodó a haszonelvűség. Vagy nézzétek meg, a törvénytelenséget emelték törvény erőre az európai törvénykezésekben és az európai típusú civilizációkban, és ugyanakkor a pénzzel mindent meg lehet váltani. Minden megengedhető, a bűnözés megengedhető, a bűnözőnek több joga van, mint az áldozatnak, de mégis ennek ellenére ugyanakkor ott van egy rettenetes kettős mérce, amely mutatja és könyörtelenül tudomására hozza mindenkinek, hogy ahol pénz van, ahol ennek a hátterében még egy hatalmi tényező is jelen van, ott az ember megbénul, ott nem tehet semmit, mert mindenek felett való urasággal tették az haszonelvűséget, és mindenek fölé oda tették a pénzt. A mammont trónfosztottá tették az igazságot, hát jószerével, testvéreim, az Európai Unió alaptörvényeiben már nincs is nyoma az istenelvűségnek. Na de hát afelé hanyatlik a világ, a történelem ismétli önmagát. Annak idején az a bizonyos aténi demokrácia is miért hanyatlott le? Mert nem volt mögötte teokratikus háttér. Menthetetlenül a végzete, az ítélete felé tart ez a világ, amely levette Istent a trónról, és valami más, valami bálványt tedd oda, és ezt a bálványt imádják, és ezt a bálványt kell imádni másoknak is. És ami döbbenetes, hogy ott van ennek a kihatása végeredményben, a hamis messianizmusban is. Figyeljétek csak meg, minden tévtanítás azzal kezdődött, és azzal kezdődik, hogy Jézus személyét hogyan szemlélik. Amikor Jézus helyett oda tesznek valakit, megváltónak, vagy mellé rendelnek, vagy ha éppen behelyettesítik, és ennek a tanúi lehetünk, már-már ott tartunk, és ebbe a csapdába belement, és belesétáltak a keresztény gyülekezetek is, hogy Jézus mellett ott van egy nép, vagy oda tesznek egy népet, vagy valamilyen érdekcsoportot, és beállítják, mint az Úr szenvedő szolgáját, és nem a bűnbocsánat, a feloldozás igéje hirdettetik sok esetben, hanem a lelkiismeret megbélyegzése és a lelkiismeret sanyargatása, egy állandó bűntudatnak a fenntartása, és ezzel szemben az evangélium pedig feloldoz, testvéreim. Jézus Krisztusban az ember bűnbocsánatot kapott. Krisztusban elrendeztetett a bűnkérdés. És ezt mindenképpen le kell tagadni, ezt be kell helyettesíteni. Ugye érzékelitek, micsoda sátáni támadás a kereszténység ellen is. A Jelenések könyve 7. részében találkoztunk azzal a mozzanattal, amikor 4 angyal ott áll, akkori képes kifejezéssel élve, a föld 4 sarka felől, és elfogják a szeleket. Felfogják a szeleket. Ezt lehetett, és lehet úgy értelmezni, hogy kifulladtak a különböző ideológiák. Azok a fajta ideológiák, amelyek addig hajtómotorjai voltak egyes társadalmak életének, és akkor pecsételtetnek el a választottak. Milyen csodálatos kifejezés. Ugye addig, ha most így fogjuk fel, és ezt a jelképet használjuk, hogy feszülő vitorlákkal egy hatalmas tengeren, ott vannak a személyek, az emberek, és kiki a vitorláját valamilyen eszme áramlatra kifeszít, és állandó mozgásban van. Na de, hogyha az eszme áramlatok befogatnak, ha az eszme áramlatok megszűnnek, akkor mi az, ami mozgásban tarthat valakiket? Minden állóhelyzetben van, és egy valakik vannak mozgásban, így fogalmazhatnánk, akiket az Isten lelke vezérel, akik felülről kapják az erőt. Igen, akkor jelöltettek ki, és jelöltettek meg a választottak. És most itt ennek az ellenkezőjével találkozunk. Ahogy ott elpecsételtettek a választottak. Itt ebben a néhány bibliai versben pedig arról van szó, hogy elpecsételtetnek a kárhozottak, akik felvették és felveszik a sátánnak a jelét, akik a hamis proféciáknak felülve nyomába szegődtek, és a maguk haszonelvű felfogásából következően eladták magukat akaratlanul is a gonosz hatalmának. Elpecsételtetnek, megjelöltetnek. Milyen döbbenetes, ha összehasonlítjuk a kettőt. Megpecsételtettek az elhívottak, a Krisztusban kiválasztottak, itt pedig megpecsételtetnek a kárhozottak. Igaz, hogy akkor az Isten népének, Isten gyermekeinek valamilyen szinten hátrányokat kell majd elviselniük. Hiszen minden és minden alatta van egy meghatározhatatlan, érdekközösségnek, amely érdekközösség felett a sátán az Úr. Minden és minden annak megfelelően történik, ahogy onnan jön a parancs, vagy onnan jön a vezetés. Ők úgymond törvényen kívül vannak. És a törvényt is úgy alkalmazzák, a maguk tetszése szerint, időnként azokkal szemben, azokat elmarasztalva, akik az igazságnak az útját járják. Figyeljétek csak meg, hogy mennyire így van ez. Ugye mennyire időszerűek ezek az igék. És eközben mi pedig hirdetjük, sugalljuk, ezt kell, hogy elmondjuk, ez a küldetésünk, ez a missziónk, hogy akkor lesz és akkor lehet mind egyénnek, mind kisebb vagy nagyobb közösségnek, beleértve a nemzet közösségnek a megújulása is, hogyha Isten kerül oda az őt megillető helyre, ha a gonosznak a hatalma detronizáltatik, ha az tagadja meg az ember. Napjainkban gyakorta az volt és az a jellemző, hogy sokan megtagadták és megtagadják a hitet, vagy formálisan ugyan a hitben valónak tartják vagy vallják magukat, de megtagadják annak erejét. Holott a hitetlenséget kell megtagadni az embernek. Hiszen, testvéreim, a hitetlenség ideig, óráig hozott csak sikereket, vagy feléledést, vagy valamiféle reformokat, vagy reformoknak mondott eseményeket, de igazán megújulást Isten az ő szent lelke által akar hozni és adni ennek a világnak, és az ő szent lelke által viszi véghez. A gonosz hatalma olyan, ahogy mondani szokták régi kifejezéssel, mint egy pünkösdi királyság. Ideig, óráig való. Előbb-utóbb elnyeri az ítéletét. Elmegy az ítéletre. Minden és minden igyekezete tova tűnik, és megszégyenítetik. Mert nem néki van hatalma, hanem Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön, és Isten nem tette le ezt a világot, nem szanáltak és nem szanálja ki ezt a világot, hanem neki hatalma van ahhoz, hogy újat teremtsen, hogy megújulást adjon, hogy helyrehozza azokat a dolgokat, amelyeket elrontott és elrontani készül a gonosznak hatalma. Azt olvastuk itt, hogy minden és minden úgy működik, hogyha a gonosz hatalma alatt van, tehát azok adhatnak, vehetnek, azok számára nyílik ki a világ, azoknak számára nyílnak ki a lehetőségek. Igen, így látjuk ezt, és valóban sok igazság rejlik benne, de nincs állandóságuk. A kárhozat felé mennek, mind azokkal egyetemben, azokkal a fenevadakkal egyetemben is, akik jönnek akár tengerből, akár népekből, országokból, terrorhatalmak felől, azoknak sincs jövendőjük, mert Isten a jövendőt azoknak adja, akik nem csak hírnökei hamis módon valamiféle békekorszaknak, hanem akiknek a szívében ott van, és ott rejlik az a békesség, amelyet felülről kaptak, és hivatásuk kiterjeszteni ezt a békességet szerte a világra, és mind azokban a körökben, ahová odaállította őket a mindenható Isten. Amen. Testvéreim, Isten igére válaszként énekeljük a 393. ének második versét, tehát a 393. énekünk második versét. Imádkozzunk, testvéreim! Hatalmas Isten, áldunk, magasztalunk téged azért, hogy igéd és szent lelked által feltárod előttünk azokat az eseményeket, amelyek történtek, történnek, folyamatban vannak, és amelyek történni fognak. Köszönjük, hatalmas Istenünk, hogy arra méltattál bennünket, hogy kijelentsd nékünk ezeket. Nem megfélemlítésünkre, hanem bátorításunkra. Köszönjük néked, hogy ezen körülmények között is a tiéd vagyunk, és a te hatalmad alól, a te szeretetedből senki és semmi ki nem vehet bennünket. Köszönjük néked, hatalmas Isten, hogy alkalomról alkalomra összegyűjtesz minket a te szent igéd köré, és adod igédnek üzenetét, lelkednek bátorító kegyelmét. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád, hogy tégy bennünket készekké és alkalmasakká, hogy befogadjuk ezeket az igéket, és adj nekünk nyitott füleket, nyitott szemeket, adj nékünk, hatalmas Istenünk, valóban olyan tőled való erőt és készséget, hogy bátran merjünk követni téged, és meg ne félemledjen a mi lelkünk. Mennyei édesatyán, könyörgünk hozzád, hogy őrizd meg szeretteinket is közelben és távolban egyaránt, de különösképpen könyörgünk hozzád lelki ébredésért. Ébreszt fel a te Krisztusban megváltott népedet. Urunk, kérünk, hogy hallgass meg imádságainkat, és cselekedd meg, hogy meglássuk dicsőségedet, az élet eseményeiben, történéseiben felragyogjon a te dicsőséged, akár ítéletben, akár kegyelemben. Mennyei édesatyánk, kérünk, hallgass meg imáinkat Krisztusunk érdemért, és áld meg mind egy gyülekezetet, mind többi gyülekezeteinket. Áld meg a gyülekezetnek elöljáróit, lelkészeit, áld meg a gyülekezetnek presbitereit, mind azokat, akik a gyülekezetnek tagjai bármilyen szolgálatban is vannak. Hatalmas Isten, hallgass meg imánkat szent fiad Jézusunk érdemért. Amen. Tartsunk egy rövid csendességet, majd utána elmondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem, testvéreim, az adakozás lehetőségét, majd helyünket elfoglalva hallgassuk meg a kórus szolgálatát.
Két éneket hoztunk. A második ének a mélyből kiáltok Jézus, Varga Tamás csodálatos éneke, Hargita Péter főiskolai tanár kórusra való átdolgozásában hangzik majd fel. Testvérek közül bizonyára sokan emlékeznek rá, az adventi evangelizáció egyik éneke ez, szabad velünk dúdolni majd, velünk énekelni, velünk mondani a szöveget. Az első énekünk pedig Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Az 1600-as évekből való a szöveg, Pécsei Király Imre hitvallása ez, egy nagyon szép kuruszdallammal, melyet Ádám Jenő dolgozott fel énekkarra, aki Kodály Zoltán közvetlen munkatársa volt. Ez az ének is ismerős lehet, hiszen református énekeskönyvünk 226. dicsérete. és ezt egy nagyon fiatal testvérünk fogja vezényelni. Fogadják szeretettel, testvérek!
hallgassa meg a gyülekezet a hirdetéseket.
Kedves testvérek, nagyon sok szeretettel köszöntjük Kovács Attila nagytiszteletű urat, nyugalmazott csetényi lelkipásztort, aki az ige hirdetés szolgálatát végezte, és főtiszteletű asszonyt, és Balaton-Almádi fűzfői testvér gyülekezetünk küldöttségét,